Hogyan jelenik meg a fenntarthatóság az Európai Unió szakpolitikáiban? Melyek a legnagyobb kihívások városi, települési szinten? Melyek azok a közvetlen források, amelyek kifejezetten ezekben a folyamatokban tudnak segíteni a városvezetők számára? Ezekről a kérdésekről fogok beszélgetni a Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda ügyvezető igazgatójával, Petri Bernadettel. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Első kérdésként picit nézzük meg általánosságban, hogy hogyan jelenik meg a fenntarthatóság, mint holisztikus fogalom az Európai Unióban és a különböző szakpolitikáiban.
A fenntarthatóság lényege az Uniónak a működésében ebben a jelenlegi ciklusban, ami 2021-től 2027-ig tart, ugye általában pénzügyileg ilyen hosszú időszakra tervez előre az Európai Unió, hogy maga a fenntarthatóság az a célja gyakorlatilag a teljes uniós költségvetésnek. Ez azt jelenti, hogy minden más olyan programbeli prioritás, amivel egyébként dolgozik az Európai Unió, az elsősorban ennek a fenntarthatóságnak, mint célnak van alárendelve. Ugye szoktunk beszélni különböző prioritásokról olyan tekintetben, hogy digitalizáció, tech megoldások megjelenítése, adott esetben hatékonyabb működés, különböző demokráciával kapcsolatos előírások, de a nap végén ezek inkább céleszköz viszonyban állnak a fenntarthatósággal, vagyis inkább eszközt jelentenek afelé, hogy az egész Európai Unió egy sokkal optimálisabb működést mutasson fenn, az uniós tagállamokban a fenntarthatóság elve érvényesüljön. Így azt mondhatjuk, hogy olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nincsen olyan szakpolitika szinte, ahol behozva a fenntarthatóság dimenzióján ne lehetne mondjuk a forrásszerzés sikeresebb, vagy ne tudnánk optimálisabban megfelelni az unió szakpolitikai célrendszerének.
Ja, amikor városokról és fenntarthatóságról beszélünk, akkor azért nagyon gyakran elhangzik, hogy a forrásszerzés egy nagyon kardinális eleme ennek a települési fenntarthatósági átállási folyamatnak. Ti ugye kifejezetten közvetlen forrásokkal foglalkoztok, mutasd be kérlek, hogy ez mit jelent, és hogyan differenciálhatjuk az Európai Uniós forrásokat.
Ugye egyébként pont a fenntarthatóság témája, ami hidat képez amúgy a forrás típusok között. Ha megnézzük a teljes Európai Unió költségvetését, akkor ugye azt fogjuk látni, hogy három jól elkülöníthető elem határozható meg benne. Ebből kettő azonos tulajdonságokat mutat, mivel ezek kvázi a tagállamnak a menedzsmentjével kerülnek elköltésre, a tagállamnak nagy szerepe van abban, hogy hogyan használják fel ezeket a pénzügyi eszközöket. Ezek a kohéziós alap és ugye a jól ismert közös agrárpolitika a KAP. Ezen a kettős halmazon kívül esik a harmadik elem, amivel mi foglalkozunk, ezek a direkt Európai Unió források keretrendszere. Ezek különböző programokra oszlanak, és a sajátosságuk, hogy ezeket az Európai Unió gyakorlatilag a tagállamok nélkül egyenesen a különböző gazdasági társadalmi szereplőknek allokálja. Ennek ugye az a jelentősége, hogy különböző programokra oszlik azt, hogy az Európai Unió a saját stratégiai prioritásait hogyan hajtja végre, és ezeknek a programoknak vannak forrás részei, tehát vannak olyan uniós pénzek, amik direkt arra vannak allokálva, hogy az adott szakpolitikai célokat az EU végrehajtassa a szereplőkkel. És ebben képez egy nagy elemet, ebben képez egy ilyen áthidaló fogalmat a fenntarthatóság, és gyakorlatilag ez az a forrás típus egyébként, amivel mi foglalkozunk, és segítjük a hazai szereplőket, hogy megtanulják, hogy milyen módon lehet hozzájutni ezeket a forrásokhoz. Ezek egyébként hogyan elérhetőek, hiszen a pályázási folyamat sem hasonlítható össze azzal, mint ami az úgynevezett operatív programoknak az elszámolása esetén jelenik meg.
És ugye a célcsoportotok egyik elemét képezik kifejezetten a városok, a települések. De hogyan látod, melyek a legnagyobb kihívások ebben a folyamatban a városvezetők számára, és miben tudják a ti segítségeteket kérni?
Az Európai Uniónak a rendszere úgy épül föl, hogy egyaránt célcsoportnak határozható meg a vállalkozás, egyaránt célcsoport egy civil szervezet, egyaránt célcsoport egy önkormányzat. És az önkormányzatoknál ugye volt egyfajta központosított forráslehívási gyakorlat, ami azt jelentette, hogy a úgynevezett operatív programokra, ebből is főleg a TOP-ra épült forrásszerzésre szoktak az önkormányzatok, azt a rendszert szokták meg. Ugye ennek a prioritás rendszer egyébként nem áll nagyon távol, főleg, hogyha fenntarthatóságról beszélünk, attól, amit a közvetlen uniós forrás finanszírozás alatt értünk, viszont maga az odavaló eljutás mégiscsak más. És nagyon sokat dolgozunk városi vezetőkkel, ahol az első lépés gyakorlatilag a nulladik fázis a forrásszerzés felé. Az pontosan az, hogy mi átadjuk azt az információt, hogy egyrészt rendelkezésre állnak ezek a források, hogy önkormányzatok számára is elérhetőek, és akkor harmadlagosan pedig, hogy milyen út vezet oda. Mert a lehívási rendszer, ugye nem is beszéltünk lehívásról, ez nem egy ilyen egyszerű forrásszerzés, itt a kulcs az az, hogy projekteket kell építeni. Olyan projekteket, amik jól illeszthetőek ahhoz, amit az Európai Unió támogatni akar. Ezt a diskurzust szoktuk első ízben lefolytatni a polgármesterekkel, városvezetőkkel, amikor elindulunk ezen a közös úton.
És ezen projekt ötletelések során mit tapasztaltok, mennyire nyitottak a városvezetők új innovatív elemek beemelésére, vagy mennyire tartózkodnak az ilyen irányú projekt gondolkodástól?
Nyilván nincs az a városvezető, aki nemet mondaná egy új forrásra, és ezután a lelkesedés után, utána jön nyilvánvalóan az, hogy a valósággal kell szembenézni, meg kell ismerni azt, hogy milyen út vezet hozzá. Itt már azért nehézségekkel szoktunk szembesülni, mivel nem annyira egyértelmű egyébként az sem, hogy akár az EU-nak a tipikus, ugye, szlogenszerű megfogalmazásai mögött milyen tartalom van. Így talán a legelső nehézség, ami ilyenkor egy megoldandó feladat, hogy hogyan feladatosítsuk azokat a szakpolitikai előírásokat, amikkel operál az Európai Unió, és hogy hogyan magyarázzuk el mondjuk egy városvezetés számára, hogy ez önmagában már egy előnyt hordoz, hogyha elindulnak ezen a pályázaton, és az, hogy meg is szerzik a forrást, az nyilván egy plusz elem, egy járulékos haszon, de már egy projekt felépítése is nagyon nagy előny. Ezt szokták egyébként először felismerni, hogy ez egy olyan terület, ahol nekik lehetőségük, egy természetes felületük adódik arra, hogy a saját környezetükben élő vállalkozásokat, civil szervezeteket, egyéb szereplőket bevonják a döntéshozatalba, és ezáltal egy szorosabb kapcsolat jön létre. Tehát maga a felkészülés is mindenféleképpen jót tesz egyébként egy önkormányzat működésének, egy egész közösséget tud mozgósítani az, hogy felkészülnek erre a forrásszerzésre.
És ugye számos hazai önkormányzattal álltok kapcsolatba. Mi a jellemző alapvetően a városok méretét tekintve? Inkább a nagyobb városok, megyei jogú városok élnek ezekkel a lehetőségekkel, vagy alapvetően a kisebb települések is nyitottak ilyen pályázatokra?
Minket megkerestek minden kategóriából már eddig, és úgy szoktuk elválasztani ezeket a különböző feltételekkel bíró településeket, hogy különböző utakat nyitunk meg a számukra. De nyilvánvalóan egy megyei jogú város, vagy egy 50 000 lakosságszámot meghaladó város esetében más forrásnemek, más pályázati lehetőségek vannak nyitva. Az Európai Unió egyébként arra épít, hogy nagyobb városokban, nagyobb településekben gondolkodik. Ez elsősorban azért van, mert ugye a logikája az még mindig valahol a nagyobb tagállamokra vonatkozik, és nem a kisebbekre. Ebben mi szeretnénk elmozdulást. Igazából bombázzuk ki is az uniós intézményrendszert azzal, hogy legyen ebbe egyfajta új felfogás, hiszen sokakat kizárunk olyan forrás lehetőségekből, amik az ő számukra is hasznosak lehetnek. És ugye éppen ezért teljesen más utat nyitunk azoknak, akik mondjuk kisebb települések, nekik azt szoktuk mondani, hogy ott az elsődleges célpont az a vállalkozás lesz, amelyik dominánsan jelen van azon a helyen, és akkor az ő vele való kooperációban, együttműködésben lehet majd forrás szerezni, míg mondjuk egy európai városfejlesztési kezdeményezés nyitva lesz olyan önkormányzatok számára is, amelyek nagyobbak, hiszen ennek van egy limitje, ugye az 50 000 fő lakosságszámot el kell érni, az ő számukra pedig más típusú források is elérhetőek, egy kicsit bővebb lesz a kör, viszont nincs olyan szereplő gyakorlatilag, akinek ne tudnánk valamilyen forrás lehetőséget ajánlani.
És hát ugye önmagában a fenntarthatóság is egy nagyon széles terület és számos alterületre osztható, így a Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda és a Fenntartható Városok közös podcast sorozatának következő részeiben majd ezeket a szakterületeket fogjuk megnézni. Köszönjük szépen ezt az együttműködési lehetőséget nektek.
Mi köszönjük.
Petri Bernadettel, a Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda ügyvezető igazgatójával beszélgettem, a Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda és a Fenntartható Városok közös podcast sorozatának bevezető részében. Köszönöm szépen a figyelmet!